A műsorunk első felében már érintőlegesen beszéltünk a közös agrárpolitikáról. Most egy kicsit tágabb és szélesebb értelemben vett kontextusba helyezzük a szférát Fóris Györggyel, a Bruxinfo szakértőjével. Kezdjük talán azzal, hogy mikor vetődött fel a közös agrárpolitikának a gondolata egyáltalán, milyen körülmények között jött létre?
A közös agrárpolitika egy nagyon érdekes történetet futott be az elmúlt fél évszázad során. A létrejöttét egy teljesen közismert és érthető körülmény váltotta ki, második világháború után vagyunk, élelmiszerhiány van. Élelmiszerhiány többet Európában nem lehet. Nem lehet a közismert politikai okok miatt se, de nem lehet azért sem, mert egy stratégiai termék, ugyanúgy, mint az energia. Nem lehet kiszolgáltatva az Európa annak, hogy nem tudja ellátni a polgárait élelemmel. Tehát garantálni kell, hogy erős, erőteljes mezőgazdasági szektor van. Mezőgazdasági szektor akkor termel sokat, hogyha farmerek is vannak, hogyha parasztok, hogyha gazdák is vannak. A gazdák pedig akkor maradnak ott a földeken, hogyha nekik ez megéri. Tulajdonképpen erre a logikára épült fel egy stratégiai felismerésre felépült egy rendkívül kötött, szigorú, mérhetetlenül részleteiben szabályozott intézményrendszer. Az Európai Unió közös agrárpolitikája egyetlen területen mindent központosít. Nincs nemzeti agrárfinanszírozás például. Most olyan szempontból, hogy agrár területen a nemzeti költségvetés támogatást, persze vannak kivételes esetek, de alaphelyzetben a gazdáinak nem adhat. A szektornak kifizetendő különböző című támogatások, ezt mind-mind-mind a közös kasszából lehet csak intézni. Ezért egyébként olyan borzasztóan nagy, mindig azt szokták mondani, hogy a 100 milliárd eurónyi EU költségvetésnek 40% a mezőgazdaság, igen, de nincsen nemzeti agrárbüdzsé viszont, mert mindent a közös pénzből finanszíroznak.
A 2004-ben és a 2007-ben csatlakozott tagállamok hogyan befolyásolták a közös agrárpolitika céljait, hiszen a volt szocialista országokban az volt a jellemző, hogy a rendszerváltás után drasztikusan építették le a mezőgazdaságot, és most sincs tulajdonképpen sokkal jobb állapotban ezekben az országokban. Ez milyen kívásokat jelentett?
Nem kapta meg a gazda a támogatás 100%-os nagyságát, és még egy jó pár évig nem fogja megkapni. Jó lett, minden évben azért ez növekszik. Most ezt fejeli meg az, hogy ezzel párhuzamosan ugyanakkor zajlik az Európai Unión belül, most már 17 éve egy olyan tendencia, amit ezt a kezdeti támogassuk az agrárszektort, mert kell az élelmiszerbiztonság, tehát kell a farmerbiztonság, ez ősz stratégiai érdek, ez fokozatosan felváltotta egy a támogatásokat leépítő politika. És mi igazából akkor érkeztünk meg, amikor ez a támogatás leépítő politika már elég előre haladott fázisában tartott. Ezt most azért tartom fontosnak említeni, mert hajlamosak vagyunk egy olyan percepcióra, hogy na lám már ezt is elveszik tőlünk. Valóban van egy egybeesés, mire mi tagok leszünk, mire például fölmenne a részesedésünk 100%-ra, addigra már egy egészen új támogatási filozófia válik általánossá az összes tagországban régben úgyban egyaránt, de ez nem azért van, és itt érek vissza a kérdésre, hogy a bővítés mennyiben befolyásolta ezt. Ez alapvetően nem azért van, mert még mi is csatlakoztunk. Természetesen ez is rájátszott, hiszen sok közülünk az agrár profillal, vagy jelentős agrár profillal rendelkező ország, és ez részben kínálat növelő hatással van, még hogyha például nálunk eleinte is épültek a dolgok. De azért van, mert az Európai Uniós tagországokon belül addigra már javában már 10 éve, 12 éve tartott egy egyébként is tőlünk függetlenül zajló leépítési folyamat.
Miért van arra szükség, hogy az Európai Bizottság most elmélyítse, felülvizsgálja a közös agrárpolitikát? Ezek az évek most miért kulcsfontosságúak?
Kulcsfontosságú igazából azért, mert a külső feltételrendszerben megint radikális változások álltak be, és lehet, hogy mire lezárulna a bizottság által menedzselt támogatásokat fokozatosan leépítő folyamat, ismét akár szükségessé válhat egy ezzel ellentétes mozgás. Tehát ezért van az, hogy ezek az évek, ezek egy kicsit vízválasztóak. Abban nincs semmi rendkívüli, hogy az Európai Bizottság most közzétett egy ilyen jelentést. Ez minden 7 éves ciklusnak a sajátja, hogy néhány év után tartanak egy félidős felülvizsgálatot.
Igen, és akkor most érjünk vissza ezekre a feltételekre, illetve a kihívások, hogy miért van igazából a felülvizsgálatra.
Miközben van ez a szándékos leépítési tendencia, feltűntek új jelenségek. A legismertebb a klímaváltozás, ami időnként radikálisan beleavatkozik a termés eredményekbe, a művelési feltételekbe, hátrányosan tudja érinteni azt. Az új gazdaságok, a világgazdaság új gazdaság szereplői, tekintélyes létszámú, több milliárd emberes létszámú szereplőkről van szó, Kínáról, Indiáról, hatalmas dél-amerikai államokról, ahol most már beindult a gazdasági gőzmozdony, vagyis hát inkább lokomotív, kezd kifejlődni egy fizetőképes, vásárlóképes középosztály, amelyik most már fogyasztani szeretne, és nem csak egy tárist kér. Magyarul ugrásszerűen évente 20-25%-os tempóba növekszik a élelmiszer cikkek iránti igény, erről a harmadik világbeli szektorból, mezőgazdasági cikkek iránt, ami persze egetverően veri föl az árakat, mert kereslet van. Újabb szempont az energia. Gondunk van az energiával, próbáljuk kiváltani, keressük a megújuló energiákat, és az egyik fontos lehetséges energia hordozó a bioenergia.
Brüli Hét, az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Ahogy a műsorunk elején ígértem, most részletesebben szólunk az EU szótár rovatunkban az Európai Unió egységes belső piacáról. Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo elemzőjét köszöntöm ismételten. Hát beszéljünk akkor arról, hogy mikor jött ez a belső piac létre, és egyáltalán mi indokolta a létrehozását?
A belső piac tulajdonképpen létrehozásához egy 1985-ben közzétett úgynevezett belső piaci fehérkönyv vezetett el végső soron. Ez a belső piaci fehérkönyv akkoriban tükrözött egy állapotot. Ez pedig az volt, hogy annak ellenére, hogy tudjuk, hogy már a római szerződésben 1957-ben rögzítették azt, hogy az Európai Uniónak van 4 alapszabadsága, mégpedig az, hogy a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke akadálymentesen szabadon áramolhat az Európai Unión belül. Ennek ellenére, még a 80-as évek közepéig, és egyébként hangsúlyoznám azt, hogy egészen máig jelentős akadályok tornyosulnak ezen 4 alapelv érvényesítése ennek az útjában. Itt arról volt szó, hogy egy idő után jutottak a tagállamok oda, hogy oké, rendben van, van nekünk itt 4 alapelvünk, és azt szeretnénk, lebontottuk a vámokat is 1968-ban egymás között, tehát már nincsenek belső tarifális akadályok, nincsenek vámakadályok a belső kereskedelemben. Ennek ellenére valahogy mégsem igazán működik ez a belső piac, akkor még nem volt belső piac, de mégsem ez, amit mi kitaláltunk, mert hogy továbbra is nagyon kevesen kereskednek a külfölddel, másik tagállammal, vagy mi lehet ennek az oka? És itt jutottak el ahhoz a feltételezéshez, hogy szükség van esetleg egy olyan nagy szabású kezdeményezésre, és ez lett később az egységes európai okmány, amely végsősoron elvezet egy olyan állapothoz, ami a belső piac lesz majd, ezért 1993-ban valósult meg, tehát most már 14 éve van az Európai Uniónak egységes belső piaca, ahol nem csak arról van szó, hogy a vámok megszűntek már, hanem egyéb fennálló korlátok is, fizikai korlátok, technikai korlátok, például a szabványosítás területén, vagy pedig pénzügyi adályok is, hiszen tudjuk például, hogy az adó szabályok különbözősége is akadályozhatja ugye a kereskedelmet.
Azért kell most modernizálni a belső piacot, mert 1986-hoz képest több mint kétszer akkora az Európai Unió területe és lakossága.
A bűn természetesen hozzájárult ehhez. Egyszerűen arról van szó szerintem, hogy a belső piac még mindig nem működik úgy, ahogy kellene. Ez egyik nagyon fontos szempont, tehát ez egy folyamat, egy folyamatnak vagyunk a szemtanúi, ami elkezdődött valamikor, és aminek a kiteljesítése mai napig tart. Megnevezni például néhány akadályt, ami még a mai napig tulajdonképpen igazából méltó az egységes belső piachoz. Tehát mikor egységes belső piacról beszélünk, akkor valahol egy ideális állapotot feltételezünk, ugye amit 1993-ban papíron létrehoztak, azonban a gyakorlatban még nem működik úgy, hogy hiszen számos területen fönnmaradtak a nemzeti akadályok.
Nézzünk egy-két konkrétumot. A bizottság egyebek mellett egy európai kisvállalkozói törvényt hozna létre. Ez mit tartalmazna?
Ugye a részleteit azt természetesen azért még nem hozták kívánosságra, de azt tudjuk, hogy már van kisvállalkozói karta. Úgyhogy ez ilyen szempontból tulajdonképpen tele a padlás, tehát ha úgy tetszik, az Európai Unió hangzatos ígéreteket tett az elmúlt évtizedben már a kis és középvállalkozásoknak, és talán azért azt láthatjuk is, hogy ezek az erőfeszítések bizonyos szempontból már eredményeket is hoztak, hiszen csökkentek a kis- és középvállalkozások, legalábbis csökkenésnek indultak a kis- és középvállalkozások bürokratikus adminisztratív terhei. Itt arról van szó igazából, hogy fel kell szabadítani számukra az utat, a lehetőséget.
És ami talán a legtöbb embert érdekel, az a fogyasztói jogok erősítése, mert hogy ezt is tervezi a bizottság. Mire kell itt majd gondolni?
Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy egy olyan folyamatnak vagyunk tulajdonképpen az ázsilői szenvedői is, ahol egyre kevésbé számít az, hogy mit termelnek a nemzeti piacon, egyre inkább azzal szembesül az ember, hogy egy olyan cégnek a termékeit fogyasztja, ami egész egy másik országból jön. És itt erről van szó tulajdonképpen, hogy a fogyasztói jogokat ki kell terjeszteni szinte európai szintre. A bizonyos szempontból egyébként már létezik, csak eddig ez igazából egyes ágazatokon belül, ilyen ágazati megközelítésen keresztül valósult meg. Ezt akar az Európai Bizottság egyfajta európai keretek közé helyezni, pedig azt, hogyha természetesen, hogyha nem egy spanyol árut vásárolok a szupermarketben, és nekem azzal gondom van, akkor kit képviseli az érdekeimet, kit fogja visszafizetni nekem azt a pénzt. Tehát konkrétan ilyesmitre kell gondolni. Az Európai Bizottság létre szeretne hozni egyfajta hálózatot, ami az ilyen vitás ügyeknek, a fogyasztói panaszoknak a kezelését is lehetővé tenni, akár onnáron is, hogy az egyes cégeket, akiket rajta kapnak azon, hogy elkövettek nagy mulasztásokat, súlyos mulasztásokat, hibákat, akár lehessen európai szinten is beperelni, bíróság elé vinni.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 60. adását hallották. A korábbi műsorokat és ezt is meghallhatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Várom Önöket jövő szerdán is, este 8-kor az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!